Magyarországon senkit nem érhet bántódás vagy megkülönböztetés hite vagy származása miatt. Fogyatékos emberek világnapja, mindenkinek helye és feladata van a világban, minden élet érték. És megérkezett Újvidékre a női kézilabda válogatott, kedden a horvátok ellen kezdenek. A híradót látják, szép estét kívánok! Magyarországon senkit nem érhet bántódás vagy megkülönböztetés hite vagy származása miatt, hangsúlyozta Orbán Viktor a szocialista Steiner pár kérdésére válaszolva a parlamentben, és kijelentette, hogy a magyarok megvédik zsidó honfitársaikat. A miniszterelnök Magyarországhoz méltatlannak nevezte a jobbikos Gyöngyösi Márton egy héttel ezelőtti felszólalását. Orbán Viktor az emberi méltóság melletti egységre szólította fel az ország polgárait.
Mi magyarok megvédjük zsidó honfitársainkat. A magyar nemzet olyan nemzet, amely megszenvedte a diktatúrákat. Nem fogom hagyni, nem fogjuk hagyni, hogy bárki, bármely politikai irányzat, gazdasági erő, vagy éppen külföldi hatalom ismét eltérítse Magyarországot demokratikus meggyőződésétől.
Nemzeti konzultációt kezd a kormány a megyei jogú városokban, hogy kikéri az ott élők véleményét a hajléktalan kérdésről. Mindezt a kormányfő jelentette be a parlamentben az LMP-s Szabó Tíma kérdésére reagálva. A képviselő idézte Orbán Viktor pénteki rádióinterjúját, amelyben azt mondta, az Alkotmánybíróság hajléktalanokat érintő döntése életszerűtlen. A miniszterelnök arra emlékeztetett, már több hely van a fővárosi szállókon, mint ahány hajléktalan él Budapesten. Szerinte ezzel együtt mindent meg kell tenni a fedél nélküli emberek védelmért, de ez nem mehet a többségi lakosság rovására.
Várom az indítványokat, minden olyan javaslatot, amely hajléktalanok helyzetén kíván javítani, szívesen fontolunk meg. Ugyanakkor nem mondunk le arról a jogunkról sem, hogy a hajléktalanság, mint élethelyzet nem ok arra, hogy elviselhetetlenné tegyük a többi nem hajléktalan ember életét. Az ő jogaikat is védeni kell, és a kormánytöbbség ezt meg is fogja tenni.
600 ezeren élnek fogyatékkal, akik nem akarják feladni, mondta a köztársasági elnök a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából rendezett közvéleményformáló napon. Áder János elmondta, köszönet illeti a fogyatékkal élőket, mert kitartást, életörömöt, lelkesedést tanítanak azoknak, akik erősnek és egészségesnek gondolják magukat.
Elértél a lépcsőfokig, most óvatosan.
Vakon kellett lépcsőt mászni.
Nem tudtam, hogy mi van előttem, meg hogy mikor fogok neki menni valaminek.
Röplabdázhattak is a mozgássérültekhez hasonlóan, vagy kipróbálhatták azt is, hogy egy autista hogyan érzékeli a külvilágot.
Soha nem adom fel!
600 ezer fogyatékkal élő ember él ma Magyarországon, akik nem akarják feladni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen.
Kiki a maga mércéje szerint lehet ügyes, sikeres, eredményes, és gazdagíthatja ügyességével, eredményeivel, sikerével a többieket, a közösséget. Mindenkinek helye van, és feladata a világban. Minden élet érték.
Magyarországon a megváltozott munkaképességű emberek 10%-a dolgozik. Ez lényegesen alacsonyabb, mint az európai átlag. Ezen kíván javítani az állam. December közepéig 35 milliárd forintra pályázhatnak a fogyatékosokat foglalkoztató cégek, és támogatják a megváltozott munkaképességű emberek képzését is.
Az elkövetkezendő két évben közel 25 milliárd forint áll rendelkezésre új Széchenyi terv pályázat keretében megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának az érdekében.
A Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából bemutatott Némafilm című alkotás két hallássérült politikustól szól.
Valaminek a nem ismerete az nagyon sok előítéletre ad okot, hogy amennyire lehet ezeket a gátakat és ezeket a falakat próbáljuk lebontani.
Nagykanizsán egy kiállítás nyílt sérült és egészséges gyerekek rajzaiból. Az ENSZ 1992-ben a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította december 3-án, hogy felhívja a figyelmet a segítségre szoruló emberek problémáira.
Nem az ünneplés, a figyelemfelkeltés volt a célja a Rokkantak Világnapja kapcsán Ungváron megtartott rendezvénynek. A vetélkedőn 30 fogyatékkal élő kárpátaljai kiskorú vett részt. A megyében 5500 testi vagy szellemi fogyatékos gyermek él. A felnőttek száma több mint 50 ezer. A szociális rokkantsági segély gyógyszerre is épp hogy elég.
Evelyn 2 éves, Down-szindrómával született. A kislány 24 órás felügyeletet igényel. Édesanyja így nem tud munkát vállalni. Azt mondja, az 1400 hrivnyás segély szinte semmire nem elég.
Csak egy köhögéstől akármi 100 hrivnyától kezdődik egy gyógyszer, és volt úgy, hogy havonta 500 vagy hetente 500 hrivnyát kell egy gyógyszerre költeni. Hát szóval amit pénzt kaptunk, az a gyógyszerre szinte kevés volt.
Azok a családok, amelyek fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, sokszor nem is veszik igénybe a nekik járó szociális juttatásokat és kedvezményeket. Az ügyintézés ugyanis olyan hosszú és bonyolult, hogy gyakran elvesznek a bürokrácia útvesztőiben.
A szülőknek kéne először összefogni, szerintem elfogadni a gyereküket, összefogni a szülőknek, mint egy csapatnak, és akkor menni és tenni valami, harcolni, mert sok minden járna nekik, ami nem is tudnak szerintem, hogy nekik az járna. Mint eszközben, mint gyógyszertámogatásban, mint orvosi ellátásban, szanatóriumi ellátásban, rengeteg minden járna nekik, csak nem tudják.
Ukrajnában az épületek akadálymentesítése is megoldatlan, pedig az országban 4 millió szellemi, illetve testi fogyatékos embert tartanak nyilván. Számuk évente 250 ezerrel nő.
Lemondott az ukrán miniszterelnök. Mikola Azarov kormányfő 2,5 év után azért válik meg posztjától, mert az októberi választásokon parlamenti képviselővé választották. Viktor Janukovics államfő elfogadta a miniszterelnök lemondását. Az ország alkotmányának értelmében ez a teljes kabinet lemondását is jelenti. Az új ukrán kormány megalakulása év végéig várható. Az Azarov vezette kabinet addig ügyvivőként látja el a feladatát. Az új miniszterelnök személyéről már elindultak a találgatások. Az esélyesek között van Szerhij Arbuzov, jelenlegi jegybankelnök, valamint Andrij Klujev, a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke is. Horvátország támogatása történelmi kötelezettség, ezt Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes mondta Budapesten, az Együtt Európában magyar-horvát piknik elnevezésű rendezvényen. A két ország vezető politikusai Horvátország közelgő uniós csatlakozásáról folytattak eszmecserét. Horvátország 2013. júliusában válik az Európai Unió teljes jogú tagjává.
Horvát vendégeit horvátul köszöntötte a magyar miniszterelnök helyettes. Navracsics Tibor azt mondta, Magyarország a kezdetektől fogva támogatta Horvátország uniós csatlakozását. Sőt, a tárgyalások épp a magyar uniós elnökség idején zárultak le sikerrel.
Magyarország síkra szállt Horvátország Európai Uniós tagsága mellett a más uniós tagállamok kormányaival folytatott megbeszéléseken is. Magyarország parlamentje elsők között ratifikálta a szerződést, amely lehetővé teszi Horvátország belépését az európai államok közös családjába.
Navracsics Tibor elmondta, Magyarországot a jó szomszédi viszony és a közös történelmi múlt is kötelezi Horvátország támogatására. A miniszterelnök helyettes arról is beszélt, hogy a rendszerváltozás után közös beruházások, közös vállalatok is létrejöttek, és a határmenti régiók között jelentős az együttműködés. A horvát miniszterelnök helyettes szerint a magyarok támogatása nélkül nem biztos, hogy ilyen gyorsan és eredményesen fejeződtek volna be a csatlakozások. Nagyon jó a két ország kapcsolata. Ennek történelmi okai is vannak. Az igazi együttműködés alapját a nemzeti kisebbségek jelentik. A magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok, mondta Neven Mimica. Horvátország 2013. júliusában válik az Európai Unió 28. teljes jogú tagállamává.
A szociáldemokrata Borut Pahor nyerte a szlovéniai elnökválasztást. Pahor csaknem kétszer annyi voksot szerzett, mint ellenfele Danilo Türk, leköszönő államfő. A választási részvétel rendkívül alacsony, 42%-os volt. A megválasztott elnök első nyilatkozatában az egység fontosságát hangsúlyozta.
Bejött a papírforma. Ahogyan azt a közvéleménykutatók előrejelezték, Borut Pahor nyerte meg a szlovén elnökválasztás második fordulóját is. Ráadásul nagy fölénnyel. Kétszer annyian szavaztak rá, mint az eddigi államfőre, Danilo Türkre. Egyszerre érzek most végtelen nyugalmat és tetrekész erőt. Ritkán esik meg velem ilyen. Nagy megtiszteltetés, hogy ekkora támogatottsággal választottak meg Szlovénia következő elnökének, mondta Pahor a választási eredmények immár biztos tudatában. Danilo Türk nem sokkal ezután hivatalosan is elismerte vereségét. Itt az ideje, hogy gratuláljak a győztesnek, Borut Pahor úrnak. Nagyszerű kampányt folytatott, sok sikert kívánok neki ehhez a nemes, de csöpet sem könnyű feladathoz, mondta Türk. A 49 éves szociáldemokrata Pahor országa történetének legfiatalabb államfője. Legfontosabb célkitűzéseként a kormány és az ellenzék közötti szorosabb párbeszéd megteremtését jelölte meg. Szerinte ugyanis csak így lehet legyőzni az országot sújtó gazdasági válságot. A 2 milliós Szlovénia volt a 2004-ben az Unióhoz csatlakozott országok közül a legsikeresebb. Az utóbbi időben azonban egymást érik a tüntetések. Egyre több a munkanélküli, a közhangulat is egyre romlik. Janez Jánce jobbközép kormánya ugyanis a költségvetési hiány lefaragása érdekében csökkentette a közalkalmazottak fizetését és megkurtította a szociális kiadásokat is. Ráadásul ahhoz, hogy tudják tartani a tervezett 3%-os hiányt, további megszorításokra van szükség.
Az erdélyi magyarságnak ismét rendszerváltásra van szüksége ahhoz, hogy jogaival szabadon élhessen. Ezt mondta Tőkés László az 1989-es romániai forradalom kitöréséről szóló a Dracula árnyéka című film bemutatóján. Az Erdélyi Magyar Néppárt rendezvényén Tőkés László úgy fogalmazott, a film szorosan összefügg a közelgő parlamenti választásokkal, mert 89-ben vívták ki, hogy szabadon szavazhassanak az állampolgárok. Az Erdélyi Magyar Néppárt Szatmár megyei képviselő és szenátor jelöltjei a vetítést követő fórumon a legfontosabb célnak az erdélyi autonómiát nevezték.
Az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjei egy olyan rendszerváltó új alternatívát hirdetnek, amely Romániának is jó, és a magyaroknak is hasznára lesz. Erdély önállóvá válik.
Elsősorban mozgósít a választási kampány utolsó hetében az RMDSZ. A párt elnöke 101-esen mutatta be az RMDSZ jelöltjeit és választási programját. Kelemen Hunor szerint javaslatai kormányprogramként is értelmezhetőek, melyek az élet minden területét lefedik. A romániai társadalom egészét érintő témák mellett hangsúlyos szerepet kap programukban a magyar és más nemzeti kisebbségek identitásra, nyelvre és kultúrára vonatkozó jogainak szélesítése, jelentette ki a párt elnöke. A szövetség vezetője bízik abban, hogy a vasárnapi választásokon nem csak magyarok, hanem románok is szavaznak az RMDSZ-re. A kommunizmus idején Romániában államosított ingatlanok mielőbbi visszaszolgáltatásáért tartottak néma gyertyás tüntetés Nagyváradon. A demonstrációt az Erdély Magyar Nemzeti Tanács és az Erdély Magyar Néppárt szervezte. Az akciót az egykori pénzügyi palota előtt tartották. Az épületet a Restitúciós Bizottság tavasszal visszaadta a nagyváradi római katolikus püspökségnek, ám a döntés ellen a megyei önkormányzat fellebbezett. A tiltakozók szerint ez tovább késlelteti az ingatlan visszaadását. Amíg börtönben lévő három elítélt temerini fiú számára kért kegyelmet a szerb államfőtől Tőkés László, európai parlamenti képviselő és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Közleményükben örömüket fejezik ki azért, hogy a temerini elítéltek közül ketten elnöki kegyelem révén kiszabadultak a börtönből. Ugyanakkor ezt csak részeredménynek tekintik, hiszen Máriás István, Illés Zsolt és Urach József továbbra is a börtönben sínlődik, és kénytelenek elviselni a példátlanul súlyos büntetés terheit, amely nem csak a délvidéki magyarságot, hanem a nemzetközi közvéleményt is felháborítja. 9 halottja van annak az alagút katasztrófának, amely vasárnap reggel történt Tokiótól 80 kilométerre nyugatra. A több mint 4 kilométer hosszú Sasago alagút boltozata 50-60 méteres szakaszon beomlott és több kocsit maga alá temetett. A katasztrófában többen súlyosan megsérültek, őket jelenleg is kórházban ápolják.
Hétfő hajnalban fejezték be a mentést a japán mentő alakulatok a Sasago alagútban. 9 holttestet emeltek ki a roncsok közül. Többük azonosítása akár napokig is eltarthat. Ahogy ezen az animáción látszik, az alagút 50-60 méteres szakaszon omlott be. Személyautókat, minibuszokat és teherautókat is maga alá temetett. A Sasago alagutat 2 hónapja ellenőrizték, akkor mindent rendben találtak a szakemberek. Nem tudjuk miért, de úgy tűnik, hogy a betongerendákat tartó fém szerkezet lazult meg, mondta az első vizsgálatok után a katasztrófavédelem vezetője. A japán kormányfő a baleset gyors kivizsgálását ígérte. Miniszterelnök úr ezen kívül utasította a közlekedési minisztériumot, hogy segítsen az áldozatok hozzátartozóinak a tragédia feldolgozásában, mondta a japán kabinet főtitkára. A hasonló balesetek elkerülése érdekében a japán kormányfő elrendelte az ország összes alagútjának újabb, teljes körű átvizsgálását is.
Olcsóbb lesz az üzemanyag. A héten a 95-ös ára 3 a gázolai 4 forinttal mérséklődik, így 1 liter benzin körülbelül 405 forintba, a gázolaj pedig 420 forintba kerül majd. Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Dugó előre jelző táblákat telepítenek Budapest több bevezető útjára. Januártól arról tájékozódhatnak az autósok, hogy hány perc alatt élhetnek el a Dunahidakhoz. Az információk alapján bárki módosíthatja az útvonalát, ettől kevesebb lehet a dugó a fővárosban.
Ezen a kijelzőn itt az M7-es és M1-es autópálya közös bevezető szakaszán januártól azt is olvasni lehet majd, hogy melyik budapesti híthoz hány perc alatt lehet eljutni.
Azért lesz jó, mert így el tudjuk kerülni azt, hogy dugók alakuljanak ki a legforgalmasabb szakaszokon, hiszen az emberek a döntésüket a valós forgalmi helyzethez tudják majd igazítani, és arra tudnak menni, amerre kisebb a dugó.
Hasonló rendszer működik már az M0-ás körgyűrűn. Ott 64 nagy kijelző tájékoztatja az autósokat, nem csak a dugókról, hanem arról is, hogy melyik lehajtót hány perc múlva érik el.
Azt is látják mellette, hogy az eljutási idő az mondjuk 2-3-szoros a normális értéknek, akkor sokkal inkább követik ezt a jelzést, és sokkal inkább változtatnak egy alternatív útvonalra.
Az M0-ás körgyűrűn a várható menetidőt a kamerák és a burkolatba épített érzékelők segítségével számítógép határozza meg, és automatikusan kerül ki a kijelzőkre.
Akkor ettől az adott távos vagy ponttól a 4-es úti lehajtó 15 perc, a 31-es meg a 11 perc.
A Budapesti Közlekedési Központ 50 darab ilyen kamerát szerel fel majd a fővárosban, és ezeknek a képeknek az elemzése alapján ad tanácsot az autósoknak, hogy melyik Dunahidat válasszák. A budapesti rendszer rendszám alapján követi majd az autókat, és így pontosan meg tudja mérni a hidakig a menetidőt. A BKK rendszere elvileg a gyorshajtás mérésére is alkalmas lenne.
Nem tervezünk ilyet, és egyébként a városban azért ez ennél bonyolultabb, tehát ezt, hogy autópályán meg lehet csinálni. Most is egyébként az autópályára a technikai adottságok megvannak. Nyilván ezt a döntéshozóknak kell dönteni, hogy mire használják, de miért a városban ezzel a rendszerrel nem kell.
A rendszer beindítása 160 millió forintba kerül, amit uniós támogatásból fizet a BKK. Az M1-M7 bevezető szakasza mellett a 6-os úton, a Szerémi útnál lesz a másik tábla, ami a budapesti közlekedés tempójáról tájékoztatja majd az autósokat.
Egyértelműbb lett a koordináció a téli felkészülésben az egészségügy számára is, egyszerűbbé vált az új rendszer, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Szócska Miklós szerint a tél az egészségügy számára mindig erőpróbát jelent.
Egyelőre nincs az átlagosnál több beteg a Szent János Kórház baleseti sebészetén. Úgy számolnak azonban, hogy a havas, csúszós idő miatt akár 30-40%-kal is nőhet az osztályforgalma. Ezért már most elkezdték hó- és jégmentesíteni a kórházi utakat. Figyelnek arra, hogy több szabad ágy és behívható orvos legyen.
Inkább az esetlegesen a kiugró időszakokra behívási lehetőséget próbálunk megteremteni, tehát legyen egy olyan riadóztatható kapacitása a kórháznak, akit be tudunk hívni, hogyha netántán valóban annyi műtét van.
Az egészségügyi államtitkár szerint is az ügyeleti beosztás az egyik legfontosabb kérdés a téli időszakban.
Hogyha valami extrém időjárási körülmények között a fokozott csúszás veszélyből eredően sok a kis sérülés, akkor a traumatológiai osztályokat azonnal meg kell tudjuk erősíteni, tehát erre készülünk.
A közintézmények felkészültek arra, hogy vészhelyzet esetén egymással együttműködjenek.
Pontosan tisztázott legyen, hogy hol mi érhető el, hol milyen ügyelet működik, hogy hova kell fordulni, és az információ esetén, ha valóságos veszélyhelyzet is bekövetkezik, akkor minden adat, minden fontos adatbázis rendelkezésére fog állni annak az operatív törzsnek, aki egy ilyen helyzetben az ország biztonságáért intézkedésekre jogosult.
A katasztrófavédelem az egyre hidegebb időjárás miatt kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanokra is.
11 ember halt meg a hétvégén közlekedési balesetekben, ma hófúvás és jegesedés miatt országszerte balesetek történtek, több utat lezártak, sok esetben a tűzoltók segítségére volt szükség.
Rendőrök irányították délelőtt a forgalmat a 6-os úton, Pécs közelében. Több autó összekoccant a jeges úton, és olyanok is voltak, akik az árokban álltak meg. Fejér megyében is több helyen fennakadást okozott az erős szél és az éjszaka leesett hó. Ez a rakomány nélküli pótkocsis kamion Székesfehérvárnál borult fel. A tűzoltók állították vissza a kerekeire. Reggel két utat lezártak a hófúvások miatt, de délutára már ezeket is járhatóvá tették a közútkezelő gépei.
Személyautóval könnyen el lehet közlekedni, el vannak munkálva az utak.
Összesen 100 hókótró dolgozott az országban.
Az általunk üzemeltetett 30 ezer kilométeres közút hálózaton a főutak döntő többségének a burkolata vizes, ugyanakkor Fejér és Veszprém megyében vannak olyan mellékútjaink, elsősorban Zirc, Sőréd és Fülek települések környékén, ahol a 70 km/h erejű széllökések következtében jégbordás, illetve hóátfúvásos szakaszok alakultak ki.
Kékestetőn esett eddig a legtöbb hó, a hivatalos mérések szerint 12 cm, de a Bakonyban is majdnem 10 cm-es a hó. A meteorológusok szerint kedden újabb havazás kezdődik, eleinte csak az ország északi részén, majd máshol is eshet. A hegyekben akár több centiméter friss hó is hullhat.
Fennakadásokat okozott az áramellátásban a szeles időjárás több dél-romániai megyében. 150 település maradt áram nélkül. Oroszországban lassan helyreáll a forgalom az egyik legfontosabb autópályán, amely Szentpétervárt köti össze Moszkvával.
Hajnalban lassan elindultak azok a kamionok, amelyek három napig vesztegeltek az autópályán. A forgalmas M10-es strádán, amely Moszkvát köti össze Szentpétervárral és a finn határral, előbb a havazás, majd az ónos eső miatt akadozott a közlekedés. Három nap alatt 10 kilométert tettünk meg, mondja ez a kamionsofőr, aki több ezer társával együtt várakozott a hatalmas, 190 kilométer hosszú dugóban. Így nézett ki a levegőből a több ezer feltorlódott kamion. A dugó egy várost is elzárt a külvilágtól. A településre egy ideig az élelmiszert szállító teherautók sem jutottak be. Több autós arra panaszkodott, hogy az autópálya felügyelet nem kezdte el idejében az úttest megtisztítását, ezt azonban a hatóságok visszautasították. Az orosz katasztrófavédelem üzemanyaggal és meleg élelemmel is segítette a dugóban rekedt sofőröket. Európa több országában, így Németországban és Lengyelországban is fennakadást okozott a hideg és a hó. Csak a lengyel utakon több mint 300 baleset történt az elmúlt hétvégén. Ezekben szokatlanul sokan, 52-en vesztették életüket, 4-en pedig megfagytak a hidegben.
Újabb gyűjtőponton lehet leadni a Mikulás gyárba szánt adományokat. A szervezet önkéntesei már az egyik üzletközpontban is várják a könyveket, élelmiszereket, ruhákat. Az ünnepségre jól lopuk ki, a lapföldi Mikulás is ellátogatott.
Az első ajándékcsomagokat a Mikulás segítői hozták rénszarvas szánon. A bevásárlóközpontban most nyílik meg a gyűjtőpont. A felvonulási tér mellett itt is várják a tartós élelmiszereket, a gyerekruhákat és a mesekönyveket. A gyűjtés hivatalosan december 6-ától indul, de néhányan már most is hoztak magukkal ajándékokat. Én azért támogatom a Mikulás gyárat, mert a hasonló kezdeményezések sikerében nagyon fontos szerepe van a sajtónak. Így tudják meg az emberek, hogy adhatnak, és én így minél több ajándékot oszthatok szét, mondta a lapföldi Mikulás. A főváros azzal támogatja az akciót, hogy ingyen ad a Mikulás gyárnak áramot és fűtést.
Európa legnagyobb karitatív szervezet, karitatív akciója a Mikulás gyár, most már ezt kimondhatjuk. Tavaly 257 ezer gyermeken segítettünk egy picit.
Magyarországon a Mikulás gyár mozgalom 8 évvel ezelőtt indult útjára. Évről évre több önkéntes és felajánlás segíti a munkájukat.
Megérkezett újvidéki szálláshelyére a magyar női kézilabda válogatott a szerbiai Európa-bajnokságra. A csapat Újvidéken játszik majd. A legnagyobb szurkolótáboruk nekik lesz, hiszen az Újvidéken eladott jegyek 60%-a Magyarországon talált gazdára. A válogatott kedden a horvátok ellen kezd. A mérkőzést este 8-tól az M2 közvetíti.
A magyar csapat egyik csoport ellenfele edzett délelőtt a Vojvodina sportcsarnokban. A lelátók is készen állnak a szurkolók fogadására, és az eddigi jegyeladások alapján a magyar válogatottnak lesz a legnagyobb szurkoló tábora. Minden készen áll az Európa bajnokságra, az utolsó simításokat végezzük a holnapi első mérkőzésekre. A jegyeknek eddig 80%-a kelt el, és ez alapján egyértelműen a magyar tábor lesz a legnagyobb. Több mint 4000 magyar szurkolót várunk, mondta az újvidéki szervező. A magyar válogatott autóbuszát az Európa-bajnokság kabala figurája vezette be a szálláshelyükre. A szállodában győzteseknek kiáró fogadtatásban volt részük.
Nagyon sok magyar szurkolót várunk, azért egy kicsit izgulunk, hiszen szinte majdnem otthoni közönség előtt fogunk játszani, ahogy mondtad, hogy a 60%-a csak magyarok vették meg a jegyeket, úgyhogy mindenképp szeretnénk őket boldoggá tenni. Van bennünk egy kis drug, de azt a horvát meccset mindenképp be kell húznunk.
A csoportban kedden a horvátok, szerdán a németek, pénteken pedig a spanyolok ellen játszik a magyar csapat. Az M2 és a Kossuth Rádió is mindhárom csoport mérkőzést közvetíti.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét, találkozunk holnap is, viszontlátásra.
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
Univer majonéz. Úgy jó, ahogy van. Már csak egy hozzáillő ételt kell választania. Keresse 499 forintos akciós áron együttműködő partnereinknél.
Szofi mindig nyerni akar. Akár csak én. Akkor hát, irány az Unicredit. De ki mondta, hogy az élet könnyű? Én biztosan nem. Viszont mindenre van megoldás. Nem igaz? Mert ha a legjobbat akarjuk, azért tenni kell. És ide mindig érdemes visszajönni.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk. Üdvözöljük bankunkban. Két hónapos lekötött forintbetét most évi 8,5%-os kamattal. Részletek 0640 50 40 50.